azt gondolom, hogy, hogy nem a parlamenti többségnek kell alkotmányoznia, ennél sokkal bonyolultabb társadalmi folyamatról van szó, ami részben a parlamenti ellenzék bevonását jelenti, részben társadalmi vitákat jelent, részben pedig a végén egy olyan garanciarendszert, ami azt mondja, hogy akkor legalább egy népszavazásra ezt meg kell erősíteni. És akkor erre azt mondjuk, közjogászok erre azt mondják, hogy ez forradalom.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora. Ezúttal Flex Zoltán jogász szociológussal. Jó reggelt, köszönöm, hogy elfogadtam a meghívásunkat.
Jó reggelt kívánok.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Mai adásunkban pedig a jogállamiság határain fogunk bolyongani, de arról is bőven lesz szó, milyen, hogyha valakit, jelen esetben vendégünket, sokadjára kapta libe a kormányzat fekete kampánya. Viszont, mielőtt belevágnánk titeket, nézőket, arra kérlek, hogy támogassátok a független sajtót, támogassátok a munkánkat. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjátok megtenni, hogyha itt YouTube-on a videó alatt rányomtok a szuperköszönetre, és vagy előfizettek a HVG 360-ra. Köszönjük! És szeretném, hogyha annak a gondolatmenetnek az elemzésével kezdenénk, amit ön mondott el nagyjából egy hónapja egy Tisza-sziget rendezvényén, de még mielőtt ebbe belevágnánk, szeretném, hogyha tisztáznánk ezt itt a legelején. Önnek milyen a viszonya, kapcsolata jelenleg a Tisza párttal? Tagja, aktivistája, vagy pusztán szakértőként segíti őket?
Abszolút semmilyen kapcsolatom nincsen. Én Magyar Péter személyesen egyetlen nem ismerem, soha nem találkoztunk. Ha van ilyen, hogy Tisza párt, akkor én azt közelébe se kerültem. Engem meghívtak, akkor nem először, és azóta már még többször Tisza-sziget rendezvényekre, mint ahogy más szakértőket is, beszélgetésekre.
A későbbi mondataiból még nem lett botrány, hogyha jól láttam.
Nem, és őszintén szólva én ott azt tapasztaltam, hogy egy nagyon élő helyi politizálás van, nagyon kritikusak, gyakran még Magyar Péter politikájával is, a Tisza párttal is, igen, és kérdéseket tesznek fel, érdeklődnek. Egy igazi olyan politizáló élmény volt, ami ritkán esik meg. Tehát bármit is gondoljunk Magyar Péterről és a Tisza pártról, az, ami ott arról van, az nagyon üdvözlendő, egy nagyon élénk politizálás folyik.
Világos. Na lássuk ezt a gondolatmenetet, és arra kérem, hogy javítson ki, hogyha rosszul idézem fel, mert nem szó szerint írtam le annál, ez azért jóval hosszabb volt, de hogy ön ott akkor egy olyan forgatókönyvet vázolt fel, amelyben a Tisza megnyeri a 2026-os választást, viszont a köztársasági elnök, legyen Súlyog Tamás, hogy bárki más, gyorsan cserélődnek mostanában, a Fidesznek ad lehetőséget, felkérést a kormányalakításra. Mielőtt belemennénk, hogy mi következett önnek ebből a gondolatmenetéből, szeretném, hogyha azt egy picit részletezné, valószínűnek tartja azt a forgatókönyvet, amit felvázolt? El tudja ezt képzelni, hogy a jelenlegi hangulatban egy ilyen megtörténhet?
Az a helyzet, hogy az autokráciák lebontásával foglalkozom elég régóta, mert egy elméleti kérdésként. Tehát azzal a problémával, hogy szemben a jogállami sima kormányváltással, ahol mindenki számítható, hát lehet tudni, hogy mi fog történni, mert vannak írott közjogi szabályok, és vannak íratlan demokratikus szabályok. Ezek az íratlan szabályok nagyon fontosak, és az alkotmányok azért nem írják le őket, mert nagyon sokféle eshetőség előfordulhat, több kisebb párt, ilyen koalíció, olyan koalíció, tehát nem biztos, hogy a legnagyobb frakciónak kell adni a kormányzati megbízást, attól függ, hogy melyik politikai logika működik, de Magyarországon nem ez a helyzet, soha nem is volt. De általában az autokráciáknak az a sajátosságuk, hogy kiszámíthatatlan módon lesznek megdöntve, vagy kiszámíthatatlan módon lesz vége.
Na, ezt fejtjük
nem tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan. És ez azért van így, mert az autokratikus működésmódnak egyik domináns sajátossága, hogy arra készül, hogy nem adja át a hatalmat. Tehát, hogyha arra készülne, hogy egy választásokon bármikor elvesztheti, és természetes, hogy mások fog kormányozni, és váltógazdaságra készül, és nem egy párt vagy egy vezetés a nemzet megmentő ereje, és az ellenzéket nem engedhetjük kormányhoz. Szóval, ha nem ilyen, és nem úgy állítja be a közjogi rendszert, hogy abban olyan csapdákat helyez el, alaptörvényt, kétharmados törvényeket, közjogi méltóságokat, azok hatásköreit, megváltoztatva, hogy ő akkor is tudjon hatalmat gyakorolni, ha elvesztette a kormány rudat.
És ön akkor ezt feltételezi, hogyha jól értem, a Fideszről is.
A következő helyzet, nem venném magamnak a bátorságot, hogy egy autokráciának a végét azoknak az opcióknak az arányait, vagy esélyeit latolgassam, hogy melyiknek van nagyobb esélye, én csak azt állítom, hogy ez nem kizárt. Uh-huh. Tehát minden elemzésből azt tűnik elő, 15 éve figyeli az ember, nem csak én, nagyon sokan, hogy hogyan működik a NER. Mit tett a közjogi berendezkedéssel? Milyen személyeket választott ezekbe a pozíciókba? Mit jelent a Bolt Péter hatás, ez ugye olyan sokáig volt, hogy most már így nevezik, de most
még
már egy másik
hatására gondolom.
Így van, de most már egy másik intézmény élén van. Nem véletlen, hogy amikor azt mondjuk, hogy hát lojalistákat választanak ezekbe a pozíciókba, uh-huh. és lehetőleg olyanokat, akikben a kormányfő személyesen megbízik, és aztán ez látszik is a működésükön. Tehát 15 év alatt eléggé pontosan látszik, hogy így működnek, akkor szerintem felelőtlenség azt gondolni, hogy ezek a funkciók úgy fognak eljárni, mint egy jogállamban vagy demokráciában szoktak eljárni ezek a funkciók. Tehát én azt gondolom, hogy van annak esélye, hogy úgy fognak eljárni, de annak is van esélye, hogy nem, hanem folytatni fogják a politikai megbízásukat. Ez attól is függ, hogy milyen eredmény születik a választásokon.
Na bocsásson, meg erre szerettem volna egyébként rákérdezni, hogy ön szerint mi az az eredmény, aminél már ezt nem merik megkockáztatni?
Igen, az eredmény az egy dolog, mert ez egy szám lesz, egy uh-huh. százalék. Kicsit néhány nap múlva mandátumok számokban fog megjelenni. De azért mégiscsak emögött az van, hogy van egy kicsi, vagy jelentős társadalmi támogatottság különbség a két tábor között. Uh-huh. Na most, ha az derül ki, hogy a társadalmi támogatottságot nem lehet máshogy értelmezni, mint úgy, hogy az ország meg akar szabadulni Orbán Viktortól és a rendszerétől. És ez egyértelmű, és nagyon elsöprőre jöjj ez a győzelem, aminek van esélye, tehát ez ugyanen opció, mint amit én vázoltam föl ott a uh-huh. szigeteknél, akkor nagyon valószínűtlen, hogy megkockáztatná azt bármelyik közögi méltóság vagy intézmény, hogy ennek az erős társadalmi hangulatváltásnak, politikai akaratnyilvánításnak ellenáll, az annyira nyilvánvalóan hát nem csak veszélyes, hanem értelmetlen is. Hiszen a másik tömb, nevezetesen a NER és annak vezetője olyan súlyosan megbukott, hogy valószínűleg így nem fog tudni visszatérni. De ha kicsi a különbség...
Bocsásson meg, kétharmad, amiről beszél?
Nem feltétlenül. Tehát a kétharmad az egy picit túlértékelt közjogi szám, de persze külön kitérhetünk, a kétharmadnak vannak csapdái, és vannak
kitérhetünk rá, akár most is kifejezetten erre.
De azt gondolom, hogy a kétharmaddal súlyos visszaélés történt az elmúlt években, uh-huh. tehát amikor egy politikai tömnek van kétharmada, akkor az eredeti funkciója a kétharmadnak, hogy valahogyan egy nagyobb parlamenti konszenzushoz juttasson bizonyos törvényeket. Az elveszik, és tulajdonképpen az a visszaélésszerű működésmód marad csak, hogy be lehet betonozni a saját akaratot, azt feltételezve, hogy a következő kormányzatnak nem lesz kétharmada, és nem fogja tudni ezt könnyen leépíteni. Tehát egy csomó olyan törvény van a jogrendszerben ma, a kétharmados többséggel megszavazott törvény és közjogi funkciókba való választás, amit a következő kormány, ha nem lesz kétharmada, nehezen tud megváltoztatni. De a kétharmad alatt is van még egy csomó olyan többség egy választás után, ami egyértelművé teszi. Nem lesz kétséges, hogy a NER-nek vége van. De most van olyan választási eredmény, amikor ez nem ilyen egyértelmű.
Mit például?
Amikor csak egy nagyon kicsi többséggel nyer az ellenzék. Uh-huh. Amikor néhány mandátum a különbség. Ugye ezt belátjuk, hogy ennek is van esélye.
Persze, jócska.
És ebben az esetben az a logika, amelyet a rezsim 15 éve mondogat, hogy ők egyedül képesek kormányozni. Tehát minden más politikai erő nem képes kormányozni. Az a nemzet tragédiáját jelent. Az ország összeomlását jelenti. Na most ezt az összeomlást elő tudják idézni azzal, hogyha azok a közjogi funkciók, intézmények, méltóságok, vagy méltatlanságok azt érzékelik, hogy ezt a kicsi többséggel rendelkező új kormányt meg tudják buktatni nagyon rövid idő alatt, és visszahelyezik a hatalmat annak a politikai tömnek a kezébe, amelytől a megbízásukat kapták. És a
technikailag hogy néz ki?
Hát a technikailag a következőképpen néz ki. Én ugye egy dolgot emeltem ki ebből, és mindenkinek igaza van, aki azt mondja, hogy közjogilag természetesen ez megkerülhető a bizalmatlansági indítvánnyal. Kicsit több idő telik el, mire ez azért megtörténik.
Mármint, a köztársasági állnak elleni bizalmatlansági indítványa, hogyha én jól
nem értem. A kormány elleni bizalmatlansági indítványa. Tehát ugye arról van szó, hogy olyannak ad kormányzati megbízást a köztársasági elnök, aki a kisebbségi frakciót vezeti. Ez megalakul ez a kormány, és utána egy bizalmatlansági indítvánnyal ezt vissza is veszik ezt a lehetőséget. De gondoljunk bele abba, hogy egyrészt utána mit fog csinálni ez a köztársasági elnök? Tehát, hogy mekkora presztízsvesztesége ez annak a funkciónak, hogy teljesen átlátható módon, teljesen világos módon meg akarta hackelni a választási eredményt. Ez mennyire veszélyes egy politikai szituációban, amikor az ország egyébként válságban van, és a demokratikus közakarattal szemben a közjogi trükköket kell bevetni, hogy megalakuljon az a kormányzat, amit a választók akartak. De hadd menjek tovább egy picit, ami sokkal súlyosabb. Én azért neveztem meg ezt az egy pontot, és egy csomó dolgot lehetett volna még mondani.
Majd fogom is kérni, hogy mondjon még másokat.
De maradjunk a köztársaság elnöknél először. Hát ugye ezt mindenki tudja, hogy egy sima törvény elfogadásához is kell az elnök.
Alá kell írnia.
Igen. És persze, elküldheti az Alkotmánybíróságnak, vissza is dobhatja, tehát gyakorlatilag lebéníthatja a törvényalkotást. Tehát nem arról van szó, hogy megalakul a kormány, vagy nem alakul meg. Megalakul, az első törvény nem fogja tudni megalkotni. Akkor, hogyha a köztársasági elnök nem a funkciójának, hanem a megbízásának, a politikai megbízásának tesz eleget. Még egyszer mondom, hangsúlyozom, ez nem biztos, hogy így van, de utalnak rá jelek, és hogyha valaki erre nem készül, akkor szerintem rosszul méri fel a politikai lehetőségeit. Aztán, de egyébként itt van a költségvetési tanács. Hát nem lesz költségvetés, hogyha azok az emberek, akiket elég jól ismerünk, és úgy ismerjük őket, mint akiket azért tettek oda, hogy a NERT támogassák, egy szavazással, vagy egy nem szavazással lényegében megakadályozhatják, hogy legyen költségvetés az országnak. Nem tud törvényt alkotni, nincs költségvetés, nem indulhatnak el az eljárások, mert a legfőbb ügy az akadályozza. Még a kúriáról nem is beszéltük, szóval, hogy tele van csapdával a rendszer. Nagyon régóta mondjuk, hogy az autokrácia úgy épült fel, hogy ezeket az intézményeket elfoglalta. Ez az elfoglalás nem csak azt szolgálja, hogy amikor hatalmon vannak, akkor kiszolgálja a végrehajtó hatalom akaratának korlát nélkül érvényesítését, hanem korlátokká válik a következő kormány számára. És ez egy visszaélés, de a politikai értelemben, és ki fognak minket oktatni folyamatosan a jogállamból, amikor azt fogják mondani, hogy na hát mi csak a funkciónkat látjuk el. És akkor tessék megnézni Lengyelországban, mi történik az elnök.
De pont a lengyel példát szerettem volna ennek felhozni, ugyanis itt van egy dilemma, ami nagyon gyorsan megjelenik, és ebben a podcastban is hosszan beszélgettünk róla. Lengyelországban leegyszerűsítve azt látjuk, amit ön az előbb elmondott, hogy az elnök kvázi lebénítja a kormánynak a működését. Viszont a lengyel kormány ebben a helyzetben azt a választ választotta, hogy megkerüli néha, és a jogállamiság eszköztárából kilépve próbálja meg rekonstruálni a lerombolt jogállamiságot. És ebből jön a következő kérdésem, hogy ön szerint lehet-e úgy Magyarországon, adott esetben 16 év NER után úgy rekonstruálni a jogállamiságot, hogy a meglévő normák között, a jogállamisági normák között maradunk?
Ugye azt mondjuk a magyar NER-ről, hogy ez egy kifejezetten és erősen legalista autokrácia.
Ez mit jelent?
A legalista autokrácia azt jelenti, hogy hogy lehetőleg nem erőszakkal, mert erről is beszélhetünk, én a könyvemben elég sokat írtam arról, hogy mit jelent az erőszak, és az hogyan kell értelmezni, tehát nem fizikai erőszak feltétlenül, hanem a jogalkotás eszközeivel és közjogi módosításokkal, illetve a közjogi intézményekbe való lojalitás kritériumok működtetésével építette ki a rendszerét. Most ez azt jelenti, hogy az a dolog, amit autokráciának nevezünk, tehát, hogy a végrehajtó hatalomnak nincsen közjogi korlátja, mert vagy a hatáskörökkel, vagy a személyekkel biztosította, hogy ne legyen akadálya az ő működésének. Plusz mindenféle rendkívüli közjogi helyzeteket épített be a rendszerbe, ami évek óta működik, tehát gyakorlatilag egy végrehajtói kormányzás olyan módon intézményesült, amelynek nincsenek hatalommegosztásos korlátai. És egyébként ennek az elméleti, mármint a hatalommegosztásnak az elméleti tagadása is megtörtént többször. Tehát hogy kifejezetten utaltak rá, hogy ez a régi típusú nyugati ízé, hogy hatalommegosztás és checks and balances, ez nem szükséges, vagy kifejezetten akadályozza a hatékony kormányzást. Tehát ha ez így van, akkor van egy nagyon egyszerű összefüggés. Minél legalistább egy autokrácia, annál nehezebb tisztán jogi eszközökkel vagy jogállami eszközökkel ezt lebontani, hiszen éppen arra készült, hogy ezt ne lehessen megtenni.
De mégis tehát, meg lehet valahogy.
És az a helyzet, hogy egy csomó eszköz van, ami benne marad a jogállami keretek között. Én nem akarom nehéz helyzetbe hozni, hogy Saj Andrást, akit én nagyon-nagyon tisztelek, de néhány hete a Szabad Európa Online-on egy interjúban egészen pontosan elmondta, hogy egy magas szintű jogászi munkának az a lényege, jogalkalmazóról és jogalkotóról is mondhatjuk ezt, hogy egy törvénynek vagy egy jogalkotási terméknek az igazi szándékait, a tényleges szándékait kell vizsgálni. Tehát, hogyha egy törvény preambulumában, az miniszterindoklásban mond valamit arról, hogy ezt miért kellett megalkotni, de egy rendes, körültekintő, kontextusban értelmező jogászi munka feltárja, hogy nem ez a szándék, hiszen a működésből látszik, hogy nem ez volt a szándék, hanem a tényleges szándék, akkor ha a tényleges szándék szemben megy a jogállami elvekkel, akkor nagy felhatalmazása van arra a parlamentnek is megfelelő indoklással, megfelelő jogászi előkészítéssel, hogy egy kétharmados törvényt, nem az alkotmányról beszélünk, mivel az alaptörvényről, hanem a törvényekről, egy kétharmados törvényt egy sima feles többséggel is átírjon, hiszen nem a formák, nem a számok számítanak, hanem a tényleges szándék. Egy fontos, és ezt a 4 évvel ezelőtt megírt kis könyvünkben, amikor arra kértek minket egy előző ellenzék, hogy gondoljuk át, hogy mit lehet csinálni, mert akkor gondoltak erre is, erre az opcióra.
Akkor intenzíven téma volt, igen, ez a feles alkotmányozás.
Akkor mi ezt leírtuk, és most majd erre térjünk vissza, mert maga is elkövette azt a hibát, hogy feles alkotmányozást mondott.
Ezt a szó összetételt alkalmazták, akkor viszonylag gyakran nem önök,
csak
hanem az akkori ellenzéki
párt. Félreértés. De ez nagyon fontos, ezt tisztázzuk
majd. Térjünk majd erre vissza.
Szóval akkor is azt mondtuk, hogy egy nagyon súlyos és komoly feltétele van annak, hogy egy kormányzat, egy parlament, aminek nincsen kétharmada, hozzányúljon kétharmados törvényekhez. Ez pedig az, hogy találjon olyan érvet, ami a jogállami elveket és szabályokat támogatja. Tehát, hogy olyan nincsen, hogy azért, mert az én politikai szándékom más, ezért átírom ezeket a törvényeket. Be kell bizonyítani, hogy az a kétharmados törvény család szándékból született, nem az igazi szándékot tartalmazza az indoklás, és az az igazi indok, amely a működésből látszik, az a jogállammal szembe megy, jogállami elveket teljesen felborítja.
Ez viszont idő. Amíg a Fidesz viszont végezni fogja az akadályt.
Nem biztos, hogy ez idő, mert egyszerűen csak intenzív és körültekintő jogászi munka, ami nem elégszik meg a jogi logikával, vagy a dogmatikai tisztasággal, hanem megvizsgálja a tényleges működést és szándékot. De egy bíró, amikor egy döntést hoz, és ilyen a magyar bíróság is elvileg, minden modern bíróság ilyen, beleértve az Európai Bíróságot is, és Soly András például elég jól tudja, hogy a Strasbourg-i bíróság milyen elvek alapján működik, mindig a tényleges szándékot kell vizsgálnia. Tehát ha bemegyek egy bíróságra, és elmondom, hogy hát nekem ez is ez volt a szándékom, az egy dolog, de a tényleges szándékot feltárni, az egy komoly jogászi munka, de ez a jogászi szakma része. Tehát amikor a törvényalkotás ezzel néz szemben, akkor esetről esetre, törvényről törvényre, intézményről intézményre be kell bizonyítania, hogy a tényleges működés és az eredeti politikai szándék szembe ment a jogállami elvekkel. Ez komoly munka, és senki nem állította, hogy egy autokrácia lebontása az nagyon egyszerű lenne. Két dolog miatt nem egyszerű. Egyrészt, mert amikor a jogállami kereteken belül maradunk, akkor is ilyen típusú extra munkát kell végezni a jogalkotónak, és akkor még ráadásul proforma, tehát formálisan még mindig a személyre állhatják, hogy hiszen megsértetted ezt a kétharmad feles többség szabályt, de ezért mondom azt, üzenve a kormánynak, ami éppen most kioktat abból, hogy én nem tudom, mi ez a jogállam, hogy van persze a jogállamnak egy olyan definíciója, amelyet az autokraták, a legalista autokraták különösen szeretnek használni, és ami tulajdonképpen egy aritmetikai definíciója a jogállamnak, hogy kinek van többsége, annak mindent lehet, és akinek nincsen többsége, annak meg nem lehet. Ez nem ilyen egyszerű. Tehát a jogállam az nem kétharmad és fél különbsége, mert nem matematikai kérdés, hanem súlyos, tartalmi, elvi, fogalmi kérdés. Ezek az elvek, ezek láthatóan ugye nem vezénylik a autokratikus kormányzást. Például a legfontosabb elve a hatalommegosztás tiszteletben tartása, tehát ez, és akkor nem menjünk tovább, mert nagyon sok ilyen, nagyon komplex a jogállami elvrendszer.
Világos, de hogy is volt ez a feles alkotmányozása?
Szóval a helyzet az, hogy soha senki abban a körben, amelyben én dolgozom, és akikkel egyetértek, nem ejtették ki azt a szószetételt, hogy feles alkotmányozás.
Ez Márki-Zay Pétertől jött, igen.
De ő politikus, én ugyanúgy nem voltam vele nagyon sok kapcsolatban, ahogy most sem, tehát, hogy engem felkért, találkoztunk persze kétszer, az kettővel több, mint a Magyar Péter volt találkozás, de ez azt jelenti, hogy én komolyan vettem az ő megbízását, azt a szakmailag teljesítettük. Hogy ő mit mond, ez egy más dolog, én nem voltam az ő tanácsadója.
Persze, de nem is önön kérem száma felre.
Igen, de amit leírtunk és amit mondtunk, az két dolog volt. Tehát egy dolog, hogy mit kezdünk az alaptörvénnyel. Ez egy nem független politikailag attól, amiről eddig beszéltünk, de azért ez egy másik kérdés. De egészen biztos, hogy ha azt gondoljuk, vagy abból indulunk ki, hogy az alaptörvényt is úgy hozták létre, hogy az hosszú távon akadályozza más típusú kormányzásnak a működését. És hát ezt most nyilván nem kell a nézőknek mondani, hogy az alaptörvény tartalmilag is és technikailag is tele van olyan elemmel, ami nem fejezi ki egy demokratikus kormányzás természetét, szándékát.
Csak néhány példát kérnek öntől arra.
De hát ugye a legutóbbi módosítások is, tehát tényleg maradjunk a szimbolikus elemeknél. Tehát ugye az, hogy hogy miből áll a család.
Igen.
Vagy hogy Magyarország az keresztény vagy nem keresztény. Tehát, hogy az állam és az egyház hogyan van elválasztva. És nem arról van szó, hogy az alaptörvény nem tartalmaz fontos individuális alapjogokat. Tehát, hogy benne van, hogy szólásszabadság van. Benne van, hogy gyülekezési szabadság van. Ezt csak ezt a kettőt mondjam. De a gyülekezési törvény minden esetben, vagy a gyakorlat alátámasztja ezt a dolgot.
Tehát, a gyakorlat pont, igen.
Hogy igen, csak hogy folyamatosan van érvelés amellett, hogy ez nem olyan egyszerű ez a dolog, és ugye meg lehet tiltani. Aztán utána például, hagyottak a Pride-ra, utána a társadalom úgy reagál rá, hogy ezt semmibe veszi, és aztán van egy hezitálás, hogy a rendőrség mit kezd ezzel a dologgal, hogy semmibe vették. Szóval az a helyzet, hogy én szerintem egy komoly vizsgálatnak kéne alávetni az alaptörvényt, hogy vajon alkalmas-e arra, hogy egy demokratikus európai tagállamnak az alkotmánya legyen. Én megint csak azt mondom, hogy nem zárom ki azt a lehetőséget, hogy a következő demokratikus kormányzás megpróbál az alaptörvény mellett működni. De azért tulajdonképpen az alaptörvény a megfogalmazásában és az intézményei tekintve azért a NER nyomait viseli magán, az a NER része, az a 15 alaptörvény módosítással együtt.
Ezért szerettem volna egyébként arra visszakérdezni, kifejezetten az alaptörvénynél, hogy ön szerint egy következő kormánynak most, hogy Magyar Péter vagy a Tisza lesz, ez jelen esetben teljesen mindegy a kérdésem elvi, prioritása kell legyen az alaptörvény felülvizsgálata, vagy sem?
Hát itt két lehetőség van, és megint az van, hogy ez politikai döntés lesz. Tehát, hogy vagy az van, hogy nem nyúlnak hozzá. És akkor az történik, hogy, hogy az alaptörvény lassan, de biztosan elveszti a politikai relevanciáját. Nem lesz szimbolikus ereje. Alkalmazkodnak hozzá, de igazából egy csomó helyen problémát fog okozni, egy csomó helyen meg kell kerülni. Ez nagyon szerencsétlen helyzet. Egy alkotmánynak komoly funkciói vannak a jogrendszer tekintetében. Nyilván a közjogi intézmények az alkotmánynak megfelelően kell, hogy eljárjanak, de hogyha olyan ideológiai elemek vannak benne, amelyeket mindenki ismer, akkor az alkotmánybíróság és a köztársasági elnök egyes elemekre hivatkozva fog visszadobni törvényalkotási termékeket, és fogja hatályon kívül helyezni akár az önkormányzati rendeleteket, az alkotmánybíróság, akár a törvényt, akár bármi mást. Szóval lehet ezt választani, de az egy komoly, elhúzódó közjogi konfliktus rendszert fog beindítani. De a másik lehetőség, hogy az a politikai döntés születik, hogy az alaptörvényt nem gyorsan, hiszen egy alkotmányozáshoz valószínűleg idő szükséges, de elkezdik azt a folyamatot, ami felválthatja ezt az alaptörvényt egy újjal. Na most, amikor egy kormányzatnak mondjuk egy sima többsége van a parlamentben, de hogyha kétharmados többsége van, akkor is, az az alapkérdés, hogy ki lesz az alkotmányozó? Tehát ki fog alkotmányozni? És amikor az a sajnálatosan elterjedt szószetétel üti meg a fülemet, hogy feles alkotmányozás, akkor sajnos egy óriási félértés van ebben, nevezetesen az, hogy a parlament alkotmányoz. Uh-huh. Na most ez egy nagyon nagy hiba volt, és ez a rendszerváltás hibája, hogy nem választott el egymástól a törvényhozást és az alkotmányozást. Az
valójában alkotmányozás, akkor kinek kellene alkotmányozni?
Na ez az, igen. Szóval, de térjünk vissza egy pillanatra, ez egy nagyon jelentős kérdés, mert az egész közjogi berendezkedés ezen áll vagy bukik, és a demokrácia stabilizálása is ezen áll vagy bukik, hogy mit gondolunk az alkotmány szerepéről és uh-huh. tartalmáról. Tehát maradjunk abban, hogy van egy politikai döntés, hogy kell egy új alkotmány, mert az alaptörvény mellett csak nagyon nagy konfliktusokkal, nagyon nagy korlátokkal lehet demokratikusan kormányozni, nem illik bele az európai elvi rendszerbe, és egy csomó elemében szembe megy egyébként egy modern európai demokrácia működésével. Uh-huh. És akkor, ha ez a politikai döntés megvan, akkor természetesen és gyorsan el kell hesegetni azt az ötletet, hogy majd valahogyan szerzünk a parlamentbe annyi többséget, hogy ez rendben legyen, de még ez is egy nagyon jó dolog lenne, hiszen akkor ez azt eredményezné, hogy egy nagy konszenzus jön létre az ellenzékkel. Az egy fokkal jobb, mint hogyha az akármilyen többségű egypárti frakció dönt arról, hogy mi legyen az alkotmány. Tehát, hogyha megpróbálnak a Fidesz maradékaival, vagy az akkori ellenzékkel egy teljes konszenzust kötni, akkor még azt sem zárom ki, hogy a parlament által megfogalmazott alkotmány, egy jól előkészített alkotmányt, és elfogadja a parlament, az is valami, akkor a parlament alkotmányoz, de egy minősített, a kétharmadnál is nagyobb, teljes konszenzussal. Ami valószínűleg azt követelni meg, hogy egy nagyon minimalista, nagyon visszafogott szövegű alkotmány születik, amelyben az ellenzék is megkapja azokat a garanciákat, hogy még egyszer autokratikus kormányzás ne történjen meg, tehát az ellenzék szerepét vissza kell állítani, a plurális demokráciát akkor már érdeke lesz az ellenzéknek, hogy a plurális demokráciát is stabilizálja, és hatalommegosztást, a kormányzati hatalom korlátait visszaépítse. De én szeretném úgy elképzelni az alkotmányozást, hogy az kikerül a parlamentből, legalább részben az előkészítés. Hova? Nem tudom, emlékeznek, ha nézzük arra a fogalomra, hogy népszuverenitás, hogy az egész modern demokrácia arra épül, hogy a hatalom a népé, és hát persze eléggé képmutató módon az összes alkotmány tartalmaz valami utalást erre a gondolatra. De mégis csak arról van szó, hogy valahogyan fel kell mutatni egy a parlamenti konszenzusnál, tehát a képviseleti jellegű konszenzusnál nagyobb konszenzust az alkotmány mögé. Ezt többféleképpen lehet képzelni, annak a legformálisabb megvalósulása az, amikor egy elkészült a parlament által elfogadott törvény csak akkor alkotmány csak akkor lép hatályba, hogyha ezt népszavazással megszavaz. Ez az egyik, de ez a legformálisabb elem. Ekkor még semmiféle alkotmányozó részvétel nem történik az előkészítésnél. De van arra is példa a nemzetközi szakirodalomban, vagy a nemzetközi gyakorlatban, hogy alkotmányok előkészítésében alkotmányos vitákat rendeznek, szervezetten, moderáltan, jól előkészítve fontos alkotmányos kérdésekről alkotmányozó gyűléseket rendeznek, ahol a társadalom részt tud venni bizonyos lényeges kérdések megvitatásában. Most én ezen a Tisza-szigeten is, meg máshol is azt mondtam, hogy tudom természetesen, hogy ez egy kettészakadt, dezintegrált társadalom, többek között a 15 évnyi autokratikus kormányzásnak köszönhetően, de korábban se volt nagyon egyben. Na most ezért én azt gondolom, hogy az ilyen típusú folyamatnak, és lehet, hogy idealista vagyok, de legalább a gondolatot föl kéne vetni, maga az alkotmányozási folyamat, ha jól van előkészítve, és elég széles, kinyit minden társadalmi csoport felé, akkor annak gyógyító ereje van. Tehát maga a folyamat érdekes, tehát integratív ereje tud lenni. Hanem az a tapasztalat, hogy mindenhol, ahol ilyen típusú közösségi gyűlések létrejönnek, ott olyan emberek kerülnek egy asztalhoz egymás mellé több órán keresztül, akik azt gondolták, nem ismerve a másikat, hogy a másik az ellenség, a másik táborban van, valami nagyon rosszat akar, valami démonizált dolog, és a démonizálásban azért elég jól működött az elmúlt 15 év.
Jó, kifejezettem.
De a tényleges tapasztalat, amikor az emberek szemtől szembe leülnek egymással, az az, hogy bizonyos kérdésekben azért meg tudunk egyezni. És ez a helyi szinten sokszor meg is történt. Tehát, hogy amikor a környezetvédelmi ügyekben egy helyi közösségnek kellett valahogyan együttműködnie, akkor képesek voltak néha együttműködni.
Akkumulátorgyárak, igen, erre tipikus példa.
Szóval, tehát nem elképzelhetetlen teljesen, bár nem könnyű azt a folyamatot elindítani, ami arról szólna, hogy tessék már a parlament kezéből is kivenni az alkotmányozást, mert az sokkal könnyebb dolog.
Lát a hajlandóságot, hogy ezt a parlament elengedje. Legyen szó Tiszás, legyen szó a Fideszes parlamentről.
Hát akkor van nagyobb esélye annak, hogy egy ilyen folyamat beinduljon, amikor egy kormányzati funkció még nem működik, tehát még ellenzékben van. Ezzel azt mondom, hogy tulajdonképpen most kéne elkezdeni ezt a folyamatot, és én ezt is mondtam a Tisza-szigeteken, hogy nagyon jó, hogy politizálnak, meg kéne próbálni a történés egy adott pontján, és megint lehet, hogy ez illúzió, kinyitni ezt a dolgot, átfogalmazni, átkeretezni, és azt mondani, hogy mi olyan dolgokról beszélünk, ami az egész ország számára fontos, nem a Tiszapárt győzelméről beszélünk csak, vagy a NER leváltásáról, hanem arról beszélünk, hogy hogyan nézzen ki ez az ország 5 év múlva, 10 év múlva, hosszú távon. Mi lenne ennek az alapszerkezete? Konszenzuális elvekben kéne megegyezni. És én azt gondolom, hogyha eltekintünk az ideológiáktól, amelyeket sajnos tele van az alaptörvény, tehát olyan értékekkel, amely ideológikusak és nem közjogi értékek, vagy nem demokratikus értékek, ha ezekről lemondunk, és mindenki azt gondol alapértékek, ideológia alapértékekről, amit gondol, tehát lehet vallásos, nem vallásos, akármilyen módon viszonyulhat a egyneműek házasságához, stb. De mégiscsak vannak olyan közjogi elemek, amelyek fontosak. Például mennyire tartjuk fontosnak a hatalommegosztást, a kormányzat működését, de még olyan elemekben is, ami elvileg nagyon szakkérdés. közvetlenül választják-e a köztársaság elnököt, vagy a parlament választja? Van-e kétkamarás parlament, vagy csak egykamarás parlament van? Ezek úgy tűnik, mint hogy a nép nem ért hozzá, hogy a Mariska néni ne szóljon bele ebbe a
dolgokba. Csak az, hogy nem érte, nem is feltétlenül érdekli.
Szerintem pont az a sajátosság egy autokratikus rendszernek, hogy kiderült, hogy ezzel visszaélnek. És ezért bizonyos dolgok, hogyha jó moderációval és jó szakértői előkészítéssel történik, pro és kontra érvek vannak minden közögi megoldás mellett. Tehát például azt mondjuk, hogy halálosan veszedelmes egy elnöki rendszer. Egy olyan országban, ahol nem nagyon vannak demokratikus hagyományok. Mellesleg jegyzem meg, hogy ahol vannak demokratikus hagyományok, mint az Egyesült Államokban, ott is elég veszélyes, mint látjuk. És akkor azt mondjuk, hogy igen, maradjunk meg ennél a közepesen gyenge köztársasági elnöki funkcionál. Azt is látjuk azonban, hogy bizonyos társadalmi csoportoknak vészesen nincsen társadalmi képviselete, tehát hogy mi érdemes végig gondolni ezt a második kamara dolgot. Ezen egyébként, és akkor folytathatnánk egy csomó ilyen dologban, például a legfőbb ügyész parlament által való képmutató függetlensége, vagy a kormány alá rendelés, hogy a legtöbb európai államban működik, hogyan kell ezt garantálni, hogyha a kormány alá van rendelve, és hogyan nem. Ezek szerintem most már az emberek nagy részét abban az értelemben érdekli, hogy látja, hogy mi a következménye. De el lehet magyarázni a pro és kontra érveket, és el lehet dönteni bizonyos. Azt állítom csak, hogy léteznek konszenzuális jellegű alkotmányok, és ezek egy része úgy születik, hogy valahogyan a társadalmi részvételt kitágítják. Szóval visszatérve a hibás szószetételhez, azt gondolom, hogy nem a parlamenti többségnek kell alkotmányoznia, ennél sokkal bonyolultabb társadalmi folyamatról van szó, de a parlamenti többség kormányoz, vagy alkotmányoz, akkor annak a többségnek legyen egy a győztes frakció jelentősen túlterjedő konszenzuális jellege, ami részben a parlamenti ellenzék bevonását jelenti, részben társadalmi vitákat jelenti, részben pedig a végén egy olyan garanciarendszert, ami azt mondja, hogy akkor legalább egy népszavazásra ezt meg kell erősíteni, és akkor erre azt mondjuk, közjogászok erre azt mondják, hogy ez forradalom. Tehát ez az a típusú dolog, amikor forradalomról beszél bárki közjogi értelemben.
Csak hogy ezt tisztázzuk akkor. Tehát, hogy ezt a forradalmat, ezt nem erőszakos értelmében nem, abszolút definiálta, nem. Hanem ez egy kiragadott.
Arról gondolom, van a magyar közjogi berendezkedésnek és politizálásnak egy alapszerkezete, amit egy ilyen típusú folyamat totálisan megváltoztat. Annyira megváltoztat, hogy teljesen újra kezdi. Ez ugye, amikor azt mondjuk, hogy hát nem a NER lebontása az nem elég egy kormányváltás, hanem rendszerváltás kell. Ja, egy rezsimváltás kell. De az közjogi értelemben forradalom, hiszen az alaptörvény is beleértjük ebbe a dologba. Egy új alkotmányozásról van szó. Tehát miért kell ezt a magyar politikai elitnek megmagyarázni, hogy a forradalom az egy békés folyamat is lehet, nem olyan, ami utcai harcokban és erőszakban végződik, hanem például olyan, mint amilyen rendszerváltás volt 89-90-ben. Tehát azt is forradalomnak neveztük ebben az értelemben.
Ez világos, csak pont ön volt, azért most itt három szót szeretnék kiemelni, amit ön mondott el ezen a hangfelvételen.
Igen.
Hogy, és kérdezném is akkor ezzel egyúttal, hogy belefér ön szerint a jogállami normákba az, hogyha Magyar Péter választást nyer, és az ön tanácsának megfelelően elmegy a köztársasági elnökhöz, legyen az akárki, és akkor ott ígér, fenyeget, illetve zsarol.
Igen. Na most. Ez volt nyilván a legproblematikusabb része, vagy támadható része annak, amit ott mondtam, és hát ez a támadás mégis történt természetesen.
Jó pár héttel később, de...
De hát ez is egy félreértés, vagy félremagyarázás. Én magam okotottam arra, hogy félremagyarázzak. Ez élő beszéd volt, amiben megpróbáltam nagyon érzékletesen elmondani, hogy ez mit jelent. És aztán most magyarázom, hogy természetesen sem az én alkatomból, a zsigérileg gyűlölök minden hatalmat és erőszakot, sem a dolog természetéből nem az következik, hogy büntetőjogi tényállásokat kimerítő módon kell ezt értelmezni. Ami azt jelenti konkrétabban, amiről eddig beszéltünk, tulajdonképpen ebből következik, hogy amikor egy győztes pártvezetője meglátogatja a köztársaság elnököt, ez fog történni, tehát mindenképpen meg fogja látogatni. Ugye? Minden frakcióvezető el fog menni, persze, és akkor persze, elkezdődik a kormányalakítási tárgyalás. Ez minden demokráciában és jogállamban így van. Az nincs úgy minden demokráciában, hogy a köztársasági elnökben fölmerülhet, hogy a vesztes párt hatalom megtartását támogatja. De tegyük fel, hogy ez fölmerülhet. Ha ez fölmerül, akkor, és vannak erre jelei a tárgyalás során, akkor ennek a győztes frakciónak azt kell mondani az elnök szemébe, hogy kedves elnök úr, mögöttem van egy társadalmi akarat. Ha nem sikerül jogállami eszközökkel a dolgot rendezni, tehát hogy akadályozza a kormányzat működését, nem csak a megalakulásról van szó, mert azt megbeszéltük az előbb, hogy ki lehet kerülni, bár ez elég kényelmetlen, de ki lehet kerülni, hanem minden egyes elemről, ami utána a köztársasági elnök hatáskörébe tartozik, beleértve a törvényalkotást is, vállalja-e azt a kockázatot, hogy a politikai társadalmi felháborodás, ami abból következik, hogy a közakaratot nem vették figyelembe, és kisebbségi pozícióban meg akarják hekkelni a következő kormányzást, ami azt jelenti, hogy a társadalmi többségi akaratnak szembe megy az elnök. Ez az elnök úr felelőssége lesz. Ez a politikai zsarolás.
Uh-huh. Ez egyszerre ígéretes fenyegetés is.
Semmit nem gondolok arról, hogy Sólyog Tamás előéletében bárhol olyan elem lenne, amivel a személyét kell zsarolni. Ez politikai zsarolás, ami arról szól, hogy a felelősség, ami történhet, mert senki nem tudja, hogy mi történhet akkor, hogyha egy ilyen dolog bekövetkezik. Hiszen a társadalom egy választási küzdelemben, amikor végre megszabadul egy autokráciától, és azt látja a többség, hogy ezt akadályozzák, akkor a folyamatok kiszámíthatatlanok, és minden következmény azokat fogja terhelni, akik ellenállnak a demokratikus közakarat érvényesülésének. És amikor fenyegetésről és zsarolásról beszélek, akkor csak politikai eszköztárat említek. És ezt nagyon kevesen értették meg, és sokkal többet kellett volna erről ott beszélni, hogy miről is van szó. De hát, könyörgöm, a politikai realitás. Tehát ne tegyünk úgy, mintha az lenne a helyzet, hogy tiszta, egyértelmű, közjogi szabályok előre lefektetve mindenkinek behatárolják a lehetőségeit és tevékenységét. Itt politikai játszmák vannak, különösen egy ilyen helyzetben.
Ennek megfelelően viszont szeretném, hogyha reagálna Sólyog Tamásnak arra a kérdésére is, hogy, és előre is elnézést kérek a stílusért, mit szeretne Fleck kolléga? Utcai harcot? Forradalmat?
Azt semmiképpen, azt senki nem szeretné. Tehát én pont azt szeretném megelőzni. Amit az előbb mondtam, ebből pont az következik, hogy amikor az elnököt ilyen politikai formában zsarolják, tegyük akkor idézőjelbe a zsarolást, de ez a politikai zsarolás. Hát, jó, most tehát ráadásul tényleg egy olyan helyzetben, amikor nagyon veszélyes az, hogy mi történik az utcán, az pont azért van, hogy ezt elkerüljük. Tehát minden erővel azon kell lenni, hogy két dolgot elkerüljünk. Egyrészt, hogy erőszakkal kelljen, társadalmi felháborodással kelljen az utcán kikényszeríteni a közakaratot, ami egy választáson lehetőleg, remélhetőleg megszületik. Uh-huh. Én azt mondom, hogy az a politikai erő, amelyik indul egy autokrácia ellen a választásokon, és azt a kicsi esélyt, hogy az autokráciát meg lehet dönteni egy választásokon. Ez egy érdekes szakmai és elméleti kérdés, és nagy könyvek születtek erről, hogy a úgynevezett választási autokráciák, amelyek formálisan fenntartják a választási intézményét, többé-kevésbé tisztán tartják, bár nem felrek ezek a, ugye, mert lejt a pálya, és most ezt nem menjünk bele ebbe, ezt mindenki tudja már 15 év után, de mégis elveszti az autokratikus kormányzata a választást. Azt hogyan lehet azt a közakaratot utána stabilizálni? Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz folyamat. Tehát, hogyha azt választja egy politikai erő, hogy megpróbálja a választásokon megdönteni az autokráciát, és ez a helyes, békés, a leginkább a békés úthoz vezető döntés egy politikusnak, hogy a választásokon próbálja legyőzni. De lássuk be, nehéz folyamat, akkor annak fel kell készülni arra, hogy a választási eredményeket, a választási eredményhez ragaszkodnia kell. Tehát, hogyha ez így van, akkor a közakarat számára teret kell engedni, lehetőleg minél erősebben, arra törekedve, hogy ez békésen és az intézményes keretek között történjen. De aki azt gondolja, hogy egy választási autokrácia nem árazza be a választási vereségét, és nem készül arra, hogy a következő kormányzást lehetetlené tegye, az szerintem naív. Tehát, hogy az fel kell készülni. És akkor, amikor én ezt mondtam, hogy be kell menni a köztársaság elnök irodájába, akkor pont azt mondtam, hogy nem a tömegeket kell felhívni az utcai erőszakra, hanem az elnöket kell meggyőzni arról, hogy veszélyes, amit csinál. Úgyhogy az a helyzet, hogy amit én teszek, az főleg az, hogy kerüljük el a legrosszabbat. A másik rossz következménye az, hogy hagyja magát a többség, a demokratikus többség, ami megnyerte a választást, és azt mondja, hogy fölteszem a kezem, nem tudok kormányozni, visszaadom a lehetőséget, teszek akkor új választásokat. De ez micsoda? Ez mi? Tehát, hogy ez, ugye nyilván ezt nem akarja senki, ezt sem, és azt sem, hogy akadályozzák hatékonyan. Ezért, amikor az elnök ezt a ominózus Facebook bejegyzést tette, ezt csak zárójelben jegyzem meg, egy köztársasági elnök magán Facebook bejegyzésében politizál, ez egy kicsit ilyen trumpista izé, nem tudom, hogy a funkció méltóságához hozzátartozik egy ilyen szövegű poszt.
Igazából mindenki csinálja most már Nyugat-Európában mindenki csinálja, is.
Jó, mindenkinek szól ez a persze. Ilyen laikus állampolgári furcsaság nekem ez, nem mindegy. Jó. De azért azt egy fél mondatban sem mondta, hogy ő természetesen tiszteletben fogja tartani a választás eredményét, és ennek meg fenn fog eljárni.
Ha naív vagyok, azt mondom azért nem, mert magától értetődőnek tartja.
De az összes eddigi működése ezzel szembe megy. Tehát az összes tapasztalat szembe megy ezzel. Ezért mondom, hogy egyáltalán nem merült föl senkiben és bennem sem az, hogy az elnök irodájába be kell menni ezzel a szándékkal, hogy figyelmeztetni kell a többségi akarat érvényesítésének fontosságára, és a következmények az ő felelősségét jelentik. Mert most egy politikus mondhatja azt, miniszter, pártvezér, akárki, hogy én természetesen elismerem majd a győztes hatalmát. De ez semmit nem jelent, mert nem ők lesznek ott döntési pozícióban, hanem az elnök, az alkotmánybírák, a legfőbb ügyész, a költségvetési tanács emberei, nem ők lesznek ott, ők csak kinevezték ezeket. Tehát én tulajdonképpen most így utólag azt gondolom, hogy bár nem volt akkor ez a szándékom, hiszen ott egy politikai beszélgetésben vettem részt, de mégis az a funkciója ennek a, hogy mondta, fekete kampánynak, vagy nevezzük, hát ez eufemisztikusan vitának, hogy elköteleződött valaki, valamelyik közügyi méltóság arra, hogy természetesen ők a demokratikus közakaratot tiszteletben tartják. Itt elsősorban az elnökről van szó. Ezt senkiből nem sikerült kikényszeríteni. Ugye az ellenkező jelek vannak, a miniszterelnök beszéde, ami azt mondja, hogy nem engedjük kormányozni se a Tiszát, se a DK-t. Ezt persze lehet úgy értelmezni, hogy hát majd politikailag küzdünk, de hát azért az elmúlt 15 év tapasztalatát ismerve, miért gondoljuk, hogy a miniszterelnök nem azt gondolta, hogy semmiképpen nem engedjük, semmilyen eszközzel nem engedjük? Hát itt módszeresen, tudatosan leépítették a jogállamot. Miért gondoljuk, hogy a miniszterelnök száján bármi kijöhet, ami jogállami elveket tiszteletben tart?
Ez világos, viszont szeretném, hogy ennek a fekete kampánynak bizonyos elemeire reagálna, ugyanis ebben voltak fontos fejlemények az utóbbi néhány napban, kezdve ott, hogy Lánci Tamás feljelentette. Folytatva ott, hogy Bajer Zsolt is, illetve tegnap már a Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is egész konkrétan azt mondta, hogy az ELT-nek ki kellene rúgni önt. A Kormányinfót megelőzően pedig az ELT adott ki ki egy újabb közleményt, mert hogy már másodjára reagáltak erre a sztorira, és azt írták ebben, ezt most szó szerint szeretném idézni, hogy az egyetem vezetése elutasítja és elhatárolódik attól, hogy akár a politikai magánvélemény részeként közjogi méltóság a politikusok vagy bárki más zsarolása vagy fenyegetése javasolt politikai eszközként jelenjen meg az egyetemi polgárok nyilatkozatában. Ezekről mit gondol?
Hát kezdjük a végén, tehát az ELTE nagyon nehéz helyzetben van, és egyedül azt sajnálom, hogy az ELTE-t, akadémiát, bárkit nehéz helyzetbe hoztam, bár nem én hoztam nehéz helyzetbe, hanem az elnök és a kormányzat és a szuverenitásvédelmi hatóság, stb.
Tisztázzuk, akkor ön nem fogja elhagyni az ELTE-t.
De hát magamtól?
Magától, igen.
Magamtól miért hagynám el?
És számít arra egyébként, hogy kirúgják?
Nem, én azt gondolom, hogy az nagyon súlyos lenne. Én akkor sem elsősorban az ELTE-t károsztatnám ezért, mert éppen azt akarom mondani, hogy egy nagyon nehéz helyzetben van az egyetem. Minden olyan intézmény, aminek elvileg autonómnak és függetlennek kell lennie, de egy olyan kormányzati hatalom kontextusában működik, amely éppen leépíti, zsarolja, megpróbálja megfosztani ezektől az autonómiáktól. Hát az ELTE az egyik maradó állami egyetem, állami fenntartóval, minden elemében függ az állam működésétől, és amikor egy miniszter, egy köztársasági elnök azt mondja, hogy kéne valamit tenni, és ráadásul a sajtóban nekem nem sikerült a dolog természetéből következően elérni, hogy nem mindenhol úgy jelenjek meg, mint ELTE oktató, vagy ELTE egyetemi tanára. Nyilván nem az ELTE nevében beszéltem sehol, és azóta se soha nem az ELTE nevében beszélek. Nincs is semmilyen funkcióm az ELTE-ben már, tehát hogy egy egyszerű egyetemi tanár, egy oktató vagyok. Hogy az ELTE elhatárolódik, vagy azt mondja, hogy ez nem az ő véleménye, ez mindenki magánizé, ez az első nyilatkozat volt, ez teljesen rendben van. Egy kicsit tovább kellett menniük valószínűleg, amikor azt mondták, hogy akkor tartalmilag is azt mondjuk, hogy ez ennye.
Öle mögött akkor politikai hatás sejt.
De hát ez természetes. Hát nyomás van az ELTE-n, és ez a nyomás nem miattam kezdődött, a nyomás van folyamatosan. Világos. Minden olyan intézményen, ami az államtól valahogyan függ, és ez majdnem természetes. De hát ugye megismételték sajátos módon azt a félreértést, amit az elnök is, a miniszter is, és mindenki más, amit az előbb tisztáztunk, hogy mit jelent itt a zsarolás fenyegetés. És bár sajnálom, hogy ott a helyben, ezen a tisztarendezvényen nem mondtam ezt elég pontosan el, de hát ugye az világos, hogy senki nem számított arra, hogy itt ennek ilyen.
Hát főleg arra nem, hogy egy hónappal később engem ez lepett meg személy
szerint
a legjobban.
Arról külön kéne beszélni, hogy milyen funkciót tölt be a kormányzati oldalon egy ilyen kampány. Nyilván, ugye ezt is tudjuk nagyon régóta, hogy folyamatosan szükség van valamilyen hergelő ellenség képzésre, amit hát ugye ez szokásos módon, tehát van egy politikai indítópont, most ugye a köztársasági elnök játszotta ezt a politikai szerepet, hiszen az ő személyét láttam megtámadva, utána beindul ez a köpködő hadjárat, ez a Bajás Zsolttal kezdődik, és aztán utána átmegy a kormányzatba, és akkor is szépen. Ez fel van építve, ez tök rendben van, de azt hiszem, hogy éppen most erre volt szükségük. Tehát de ettől független az, hogy az embernek milyen egzisztenciális kockázata van egy ilyen rendszerben. Én 15 éve mondom, hogy autokráciában élni kockázattal jár. Hát egy egész könyvet írtam arról, hogy hogyan kell, nemrégen jelent meg, hogy hogyan kell, lehet illő, morálisan elfogadható élni, működni szakemberként egy autokráciában. A nagyon rossz véleménye van arról, hogy az intézmények és a szakemberek hogyan viszonyultak az autokráciához.
Ez világos, viszont tart attól, hogy Lánci Tamás feljelentésének lesz bármilyen folyamánya?
Képzeljük el, hogy amit az előbb az ELTE-ről beszéltünk, amely az államtól ezer szállal függ, és hát ezt így nagy ágyuk jelentették be az igényüket, hogy történjen valami, akkor a rendőrség, vagy a nyomozóhatóságok, vagy az intézmények, amelyeknél a feljelentés landol, azok természetesen el fognak járni, hiszen mindenki a hatalmi centrumban ezt kívánja. Az más kérdés, hogy jogilag, szakmailag totálisan abszurd, amit állítanak. Tehát a Lánci Tamás eddigi működésének egyetlen olyan eleme nincsen, amely szakmailag helyén lett volna. Tehát ha valaki megnézi ennek a hivatalnak a működését, és ennek az embernek a nyilatkozatait, akkor csak az látszik belőle, hogy túl azon, hogy árnyéka sincsen a demokratikus elkötelezettségnek, hát jogilag is nagyon problémás a dolog. Nagyon sajnálom egyébként, hogy egyéb közjogi méltóságok is hát tulajdonképpen teljesen alaptalan értelmezését adják annak a dolognak, amit én mondtam. Tehát ugye ahhoz, hogy valaki olyan módon kerüljön a képbe, hogy ezt a büntetői kategóriákat vagy tényállásokat sértett meg, ahhoz egészen más elemeket kellett volna működtetni. Tehát, hogy az én szavaimat valaki erőszakra való felhívásra, és tényleges veszélyt okozó, tehát közvetlen veszélyt okozó erőszakra való felhívásra, senki nem is értelmezte úgy ott helyben ezt a dolgot. Senki nem kérdezett vissza. Nem volt ennek akkor olyan értelmezése. Az nagyon sokan látták akkor még, miatt az elnök látta volna. Tehát nem volt értelmezés. És utólag is az összes jogászi visszajelzés számomra azt mutatja, hogy totálisan abszurd. Ettől még az autokráciáknak azok a sajátosságai, ami arra utal, hogy az a tapasztalatot mozgatja, hogy hát maga az eljárás érdekes. Uh-huh. Maga a vádemelés érdekes, vagy maga a nyomozás érdekes. Ma, ugye ez a főpolgármester esetében is, ugye a rabosítás érdekes. Igen. Tehát ugye ez, az az érdekes, hogy elindult egy büntetőeljárás, hogy megkapta magáit, hogy meg fogja kapni. Mi érdekes azt, hogy mi történik valójában. Tehát igazából van egy játék a büntetőjoggal. Ez az autokráciáknak szintén a sajátossága, hogy megpróbálják fenyegetni a legélesebb jogi eszközzel is azokat, akik ellenállnak. És ez az ellenállás most egyszerűen csak arról szólt, hogy kitettem az asztalra azt a problémát, amit mindenki tud a szakmában. Mindenki beszél róla a politikában is, hogy az autokrácia leépítése nem lesz egyszerű, és olyan politikai eszközöket igényel, amelyek nincsenek szabályok közé szorítva. Nagyon jelentős, hogy az alkotmányos elveknek és jogállami elveknek megfelelően történjen. Tehát most nagyon abszurd dolgot fogok mondani első hallásra, de következik az eddigi beszédünkből. Jogállami elveket tiszteletben tartva kell zsarolni az elnököt. Ez nem egyértelmetlen mondat.
Az elmúlt egy óra tükrében úgy nagyjából tudom is értelmezni. Az a helyzet viszont, hogy lejárt az időnk, úgyhogy Flex Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
Köszönöm a lehetőséget.
Rengeteg kérdésem lenne még, úgyhogy később majd nagy szeretettel várjuk ide vissza, viszont most el kell engednünk. Nézőinknek, hallgatóinknak ezen a ponton köszönöm meg a figyelmet, hogyha viszont szeretnétek azt, hogy továbbra is ilyesféle műsorokat tudjunk nektek készíteni, akkor arra kérünk benneteket, hogy támogassatok bennünket, ahogy a videó elején is mondtam, ezt a legegyszerűbben a szuperköszönettel tudjátok megtenni, és vagy HVG 360 előfizetéssel. Köszönjük szépen még egyszer, én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszont hallásra, viszont látásra.